Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Kiváló témánk van, Zala György, szobrászművész, 160 évvel ezelőtt született, hogyha esetleg a névről nem ugrik be a millenniumi emlékmű a Hősök terén, az ő nevéhez köthető többek között a legtöbb szobrát talán ő készítette. Katona Csaba történész a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Szerbusztok, jó reggelt kívánok! És hát valóban ez a kerek évforduló lehetőséget teremt arra, hogy megemlékezzünk Zala Györgyről, mert némiképp az is igazságtalan az élet, olyan értelemben pedig, hogy a millenniumi emlékművet mindenki ismeri. Mindenki tudja, hogy a Hősök tere, tudják mondani, hogy a Hero Square az micsoda nagyszerű dolog, és Millennium, és 1896, nagyon ritkán hallom viszont azt, hogy Zala György. Tehát, hogy összekössék az ő nevét ezzel. Általában, ha ma a nevével találkozom, akkor a várbeli Honvéd szobor az, ami ugye a Honvéd emlékmű az, amit vele kapcsolatban emlegetni szoktak. De hát csak egy példa arra, hogy mennyire úgymond itt van velünk, vagy itt van a jelenünk, hát nemrég állították vissza ugye a Kossuth téren Andrássy Gyula miniszterelnöknek a lovas szobrát, az is az ő műve volt. Egyébként mellett.
Amit ajánlani tudunk, múlt nyáron jártam a Lendvai várba, ott van egy emlékszobája számtalan gyönyörű bronzszoborral és a munkájának egy csomó elemével. Többek között egyébként a millenniumi emlékműről készült tanulmány szobrokkal, ott vannak kicsiben a rovas szobrok, rajzok, ott nagyon komoly ismereteket lehet szerezni a munkásságáról. De mit tudsz mondani te nekünk róla?
Hát először egy apróságot, mielőtt még erről a Lendvára rákanyarodnak, hiszen nem véletlenül Lendván van neki az emlékszobája, lényeg ott láttam meg a napvilágot, hogy a mai Szlovénia területén levő városban, de ha már szóba jött a millenniumi emlékmű, hát arról tudnék, hogy talán kevésbé ismer, de annak egy másolata létezik, teljesen megdöbbentő helyen, legalábbis számunkra Sánkháj mellett.
Igen, hát ott minden van, mindenből van egy.
Igen, állítólag nincs jó állapotban ez a másolat, de hát számunkra az a fontos, hogy az eredeti jó állapotban. Viszont ami Zala Györgyöt illeti, hát ugye ez a név, ez nagyjából sejteni lehet, hogy a felvett névét, nem a Györgyre gondolok természetesen, mert hát ha valakinek így közül is neve a Zala, az általában zalai formában szokott szerepelni. Eredetileg neve Mayer volt, tehát ő a szülő megyéjének, ha mondhatom így, a nevét vette föl, és hát iparos családból származott, megjelent az Zala vármegyei évkönyv a millennium évében, és az nagyon aranyosan fogalmazott, mikor Zala Györgyről, mint a megye jeles szülöttjéről ír, a következőképp írja, hogy megyénk egyik virányos helyén, Alsó Lendván 1858. április 16-án született, atya porcelángyáros volt, de később tönkrement, korán árvaságra jutsz, mint ilyen egyik okonához kerül ki Veszprém megyében, kőedénygyáros. Na most elsőre ez így talán viccesen hangzik, városlődre került egyébként Veszprém megyén belül, de azért gondoljunk abban, hogy mind a porcelán, mind a kőedény esetében ott van, hogy megformázunk dolgokat. Tehát idézem megint az életrajzot, hogy látta gyerekkorát, hogy idomtalan anyagból formát alkotni miként lehet, és nagyon hamar kiderült, hogy neki ez iránt úgymond érzéke, illetve lelkesedése is van. Hát ezzel együtt egy iparos családból nem könnyű művészé emelkedni. Végül is ott kapja meg a kifutási lehetőséget, hogy a budapesti belvárosi reáliskolába egyebek mellett rajzot is oktatnak. És mivel ezt igen ügyesen csinálja, ezzel tud némi pénz keresetre szert tenni, és jár a műegyetemre, jár a mintarajz tanodába, majd fogja magát, és neki áll szobrokat mintázni, csinál egy kis szobrot a sziklához látott Prométeus címmel. Na ezért viszont kap egy állami ösztöndíjat, és így keveredik Bécsbe. De Bécset meg szűkösnek érzi, tehát kicsit avítasnak az ottani művészeti oktatást, akkor tovább lép egy másik helyre, nem annyira messzire, bár Bécset képest messzire, Münchenbe. Münchenbe, ami ebben az időben egy nagyon fontos központja a művészeti oktatásoknak, és innen aztán már majdnem azt kell mondjam, hogy kész művészként tér haza, és sorra aratja a sikereit Magyarországon. A legkülönfélebb tematikákban dolgozik, egyébként van például Szántás címmel egy szobra, ahol egy földet megmunkáló, ugye az ökör húzza a dekét mögött egy parasztembert, de csinált különféle síremlékeket, jellemző módon például a Nádori családnak is dolgozott ezen a vonalon, de dolgozott a Andrássy családnak is, tehát például Andrássy Gyula gróf nem csak a lovasszobrát készítette, hanem a szarkofágiát is tőketervesi mauzóleumba. Tehát látni való, hogy nagyon sok felé dolgozott, de a művészetének a csúcspontja az valóban talán a mi szempontunkból a bizonyos Honvéd emlékművezet, amit itt már emlegetni, és amit tényleg most is ott áll, hogy a dísztérem, tehát a legtöbben tényleg innen ismerik. Az a millenniumi szobor csoport, ahol is a legtöbb az eredeti szobor alakult, azt ő készítette el ezek a részek lecserélték, hogy a politikai okok miatt ez ismert ez a történet, azt gondolom, hogy itt nem kell részletesebben belemennem, hogy teszem, a Ferenc József helyére Kossuth Lajos került 1955-ben, ugye első Ferenc József ez Alagy György mintázta meg. De más kérdés, hogy 18-19-ben ezt összetörték, ezért 1926-ban az Alagy György ismét elkészítette, de immár egy másik ruhában. Egyébként ez a szobor megvan. Tehát csak eltávolították onnan. Második Lipótot azt nem ő csinálta ugyan, de már Mária Teréziát azt ő csinálta, ez ma egyébként a Gödöllőn található, a helyére Tököli Imre szobrát állították. Tehát talán a legismertebb mindenen szobrai közül az Gábriel Arkangyal, ami ott áll, ugye a hatalmas oszlopnak a tetején, egyik kezében a kettős keresztel, a másikkal a koronában. Ez tulajdonképpen hogy a leglátványosabb eleme az egész mindennemi szoborcsoportnak. Ez azért még egy dologról nevezetes, azzal, hogy elnyerte a párizsi világkiállítás nagy díját. Azt gondolom, hogy ezzel elmondható, hogy nagyon komoly nemzetközi sikert is aratott, és hogy hát milyen érdekes sorsai vannak az ő szobrainak. Ha ma elmegyünk a Tükrendei térre, tehát ott a Tabánnak arra a részére, ami ott van az Erzsébet hídfő, Budai hídfőjénél, akkor ott látunk, hogy Erzsébet királyné szobrot.
Igen.
Na hát az is az ő alkotása. Na de
Én sem.
Ez benne a fura, ugye, hogy látjuk napig nap. Hozzátartozik a mindennapjainkhoz. Jól emlékszem, hogy 80-as évek közepétől állott. Tehát nem ez volt az eredeti helye. Ráadásul nem is így nézett ki, mert egy ilyen boltozatos épület vette körbe, ami ma már nincs meg. Ezt, ha jól emlékszem, az 50-es években bontották el, na de hát lássuk magának a szobornak a történetét. Ez ugyanis szerintem sok mindent elmond a 20. századi magyar történelemről úgy önmagában. Tehát a következőt kell erről az egészről tudni, hogy bár a 1900-as évek legelején, 80-as évek legvégén fölmerül az ötlet, a gondolat, hogy Erzsébet királynének szobrot kéne állítani. De rendkívül népszerű volt a meggyakorlt királyné, Sziszi, ugye mennyit emlegetjük ma is. És testpályázatokat írnak ki, de ezek a szolba eredménytelenek minősítik, és 1920-ban fogadják el, tehát 20 év késéssel Zala György pályázatát, aki Hikis Rezső műépítésszel együtt dolgoztak ért a szobrot, e fölött magasodott ez a bizonyos épület, amit az előbb említettem. Na most akkor gondoljunk bele, 20 év túlzással vagyunk, ugye? Mert azért közben túl vagyunk pár dolgom. 1918, Őszi Józsás forradalom, 19, Tarás köztársaság, 920 Trianon, és akkor elkezdenek gondolkodni, hogy hol helyezzék ezt a szobrot. És fölmerül egy ilyen ötlet, ami ma már teljesen blődnek hangzik, hogy a Szentgyörgy teret a várban oly módon bővítik, hogy lerombolják a miniszterelnöki palotát. És ennek a helyére állítják föl. Hát rögtön volt, teszem, hál' Istennek ez nem így történt, akkor szóval kerül még a Párkert, a Margit-sziget, a Városliget, és akkor végül is az Eskütér, a mai március 15-e tér mellett döntenek, és itt 1932-ben adják át a szobrot. Na most akkor gondoljuk végül a történetét, hogy 1898-ban fölmerül az ötlet, hogy szobor legyen, 20-ban elfogadják a pályázatot, és 32-ben adják át. És akkor gondolhatnánk, hogy a szegény szobor így már rendbe kerül, mert itt megjelenik minden létező potentát, aki akkor elképzelhető így Horthy Miklós is. De hát nem, az történik, hogy 1958-ban elbontják ezt a kis épületet, elviszik Kisterre a raktárba a múzeumot, és hát a szobrot, és 85-ben miután itt a Madarasi Walter restaurálja, 86-ban állítják fel újra, és így kerül a Döbrendei térre. És hát ez is az ő alkotása. Tehát csak azért emelném ki ezt a bizonyos évszámot, a 32-t, mert ez valahogy őt legtöbbször úgy emlegetik, mint a századforduló, a millennium hivatalos művészét. Tehát az akkori hivatalos művészetnek a legjelentősebb figuráinak az egyikét. Ez nagyon igaz, de hát ha csak abba vele gondolunk, hogy utána is miket alkotott, akkor azt lehet mondani, hogy a századforduló, a millennium és a Horthy korszak jeles szobrásza. Mert hiszen csinált ő Tisza Istvánnak szobrot 1934-ben a mai Kossuth térre, csinált Deák Ferencnek szobrot Szegedre, és több nagyon komoly síremlék is fűződik az ő nevéhez, amiket készített. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag a haláláig elismert ember maradt. A sajátos eleme az ő sorsának, hogy 1937. július 31-én halt meg, és csak ebben az évben, tehát a halál előtt nagyon kevéssel választott a tagjává a Magyar Tudományos Akadémia, úgyhogy tulajdonképpen az élet valahogyan megkapta ezt a legutolsó nagyon komoly elismerést is. És azt gondolom, hogyha így ráemlékezünk, akkor egy alulról jött tehetségre gondolhatunk, egy self-made man-re, akit valóban a tehetsége emelt föl, mert egy, nem győzöm hoztatni, egy iparos családból jön, tehát kellett, hogy megléljön az elszántság benne, hogy csinálja ezeket a dolgokat. És csak még egy szobrát hadd említsem meg, ami nagy sikert aratott, ez nem más, mint egy Mária Magdolna szobor, ami a korban szokatlan módon jelenítette meg a két bibliai nő alakot. Konkrétan a szenvedő Mária Magdolnához lehajul Mária is, magához öleli és magához emelés. Ez egy nagyon nagy sikert alatott ebben az időben, ahogy ezt a fajta felfogást az isteni kegyelmet a bűnöshöz való viszonyt meg tudta jeleníteni. itt emelném ki az ő még egy nagyon fontos erényét, ami szerintem minden képzőművésznél lényeges legyen, az festő valaki. Egy dolog a kézügyesség, hiszen meg kell alkotni úgy a dolgokat, de másik a fantázia és a műveltség, amit aztán meg tud formázni. És az arra, hogy személyében azt gondolom, hogy egy olyan embert tisztelhetünk, aki valóban a maga erejéből emelkedett, ezt nem tudom elégszer elmondani, hát a mai napig hozzájárul ahhoz, hogy karakteres arcolat legyen Budapestnek, fővárosunknak is, hát jó néhány másik városnak is. Azt, hogy kapott Ferenc József rendet, kapott Magyar Korvilláncot, hogy mutatja a hivatalos elismerését. Számunkra azt gondolom, hogy fontosabb az, hogy életműve van a bandóbb. Ezt látszik igazolni a Varsó Lendvai emlékszoba is, és hát egyébként pedig a Fiumeitű sírkertben van az ő sírja, tehát a Nemzeti Panteonban, és azt gondolom, hogy ez méltó hozzá.
Nagyon jó, köszönjük szépen, hogy beszéltünk róla. Tényleg furcsa, hogy eljövünk, bemegyünk az alkotásai mellett, és sokszor azt se tudjuk, hogy az övé. Köszönjük még egyszer.
Egy virtuális főhajtás szerintem.
Így van, maximálisan. Köszönjük szépen, szép napot neked, szia. Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 160 évvel ezelőtt született Zala György szobrászművészről.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.